Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyerekek számára a Máltai Szeretett Szolgálat. Felső tagozatos általános iskolások vehetnek részt idén is az ingyenes pályaorientációs nyári táborban. Nyáron sem maradnak program nélkül a jégsport szerelmesei sátora a jó helyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyerekek számára a Máltai Szeretett Szolgálat. A jelenlétpontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal, szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsodobói Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára kényszerű gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretett Szolgálat 112 település van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem, a felzárkózó települések helyszínei közül a 300-ból 83 Borsodabolcs Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretett Szolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladat, így bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulás segítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választóvíz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek a zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akik akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni, vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontos jé, elipszilonos jének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
Újabb fejlesztéssel gazdagodott a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet. A keresztszalag pótló műtétek elvégzését segítő két nagyértékű műszerkészlet került az EGRI Kórház központi műtőjébe. Az új eszközök az ortopéd szakorvosok munkáját támogatják, így hozzájárulnak ahhoz, hogy a betegek még korszerűbb és magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek. A fejlesztés része annak a folyamatos eszközbővítésnek, amelynek célja a szakmai munka támogatása és a betegellátás színvonalának emelése. A kórház közössége kiemelte, minden olyan beruházásnak örülnek, amely segíti a gyógyító munkát és javítja a páciensek ellátásának feltételeit. A Markot Ferenc Kórház szerint az új műszerkészletek a jövőben is hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmény ortopédiai szakemberei korszerű technikai háttérrel végezhessék a keresztszalagpótló műtéteket. Felső tagozatos általános iskolások vehetnek részt idén két turnusban az ingyenes pályaorientációs nyári táborban. A gyerekeket innovatív bemutatók, élményfoglalkozások és gyárlátogatások hozzák közelebb a szakmák világához. A program célja, hogy játékos és gyakorlati módon segítse a későbbi pályaválasztást, mondta el Enyedi György Marian, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum felnőtt képzési szakmai vezetője.
Ez egy pályaorientációs nyári tábor, a svájci alap támogatásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával valósul meg a svájci magyar együttműködési program keretében, úgyhogy a részvevők számára teljesen ingyenes. Itt a hét alatt a célunk az a pályaorientáció, a pályaválasztás előtt álló 6-8. Osztályos diákoknak igyekszünk minél több szakmát bemutatni, testközelből, élményszerű módon, és nyilván a duális partnereink bevonásával, hiszen ők tudnak igazán reális pályaképet bemutatni a tanulók számára. Nagyban segít, én úgy gondolom, a résztvevő tanulókat, hiszen ugye hétfőtől péntekig, 5 napon keresztül a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolája által kínált szakmákat, szakmaterületeket ki tudják próbálni ezek a gyerekek. Például voltak a Sipkaiban a tankonyhán, minitortát díszítettek, pizzát sütöttek, de minden ágazatunkat igyekszünk megmutatni ezen a héten, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezáltal, hogy az iskolát is látja, az ott tanító oktatókat is látja, illetve a szakmát kipróbálhatja, szerintem ez egy nagy segítség számukra.
Nyáron sem maradnak program nélkül a jégsport szerelmesei Sátoraljóhelyen. A Zempléni Jégsport Egyesület idén is megszervezte a nyári élménytáborát, ahol a korcsolyázás mellett számos szabadidős foglalkozás is várja a gyerekeket. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Bár a jégsportot legtöbben a téli hónapokhoz kötik, a Sátoraljóhelyi jégcsarnokban nyáron sem áll meg az élet. A Zempléni Jégsport Egyesületén már több éve szervezi meg népszerű nyári élménytáborát, ahol a sport és a kikapcsolódás egyszerre kap főszerepet. A gyermekeket tudásszint szerint csoportokba osztják, a kezdők itt ismerkedhetnek meg a jég és a korcsolyázás alapjaival, míg a rutinosabbak edzéseken fejleszthetik technikájukat. A tábor azonban jóval többet kínál a jégen töltött óráknál. A résztvevők egész nap változatos programok, játékos foglalkozások és közösségi élmények várnak, így azok is tartalmas hetet tölthetnek el, akik elsősorban a nyári kikapcsolódás miatt érkeztek. A tábor lebonyolításában korábbi sportolók is segítenek, akik saját tapasztalataikat adják tovább a legkisebbeknek, miközben az edzők arra is figyelnek, hogy a jégen kívüli programok is maradandó élményt nyújtsanak. Elsőként Cigányi Esztert, egy egykori műkorcsolyázót hallanak, aki ma már segítőként ér vissza a táborba, majd Koszta Ákos, az egyesület egyik edzője mesél az élménytábor mindennapjairól.
Én nagyon sokáig üztem ezt a sportot, a műkorcsolyát Andi néni oldalán, és amikor még gimis voltam, már akkor elkezdtem segíteni a kisebbeknek, És ezáltal már így szólt is mindig, hogyha tábor volt, hogy valamikor segíteni kellett. Így gyűjjében mindig hétköznapokon és hétvégente is jöttem. Most így, hogy Pestre járok egyetemre, így most már csak nyáron tudok sajnos besegíteni. De megkérdeztem június elején, hogy lesznek-e táborok, mondta, hogy igen, szóval így már szabaddá is tettem magam, hogy tudjak segíteni a kisebbeknek. Pont azokat próbálom tanítgatni, akik vagy most először, vagy csak másodjára, harmadjára vannak a jégen. Nekik az a feladatuk, hogy egy hét alatt eljussunk arra a szintre, hogy stabilan álljanak a jégen, és ne féljenek feljönni.
Én a haladó, meg úgymond, akik már nagyon jól tudnak korcsolyázni, az igazolt sportolókkal, legtöbb évvel azokkal foglalkozom én, de emellett ugyanúgy a kicsikkel is foglalkozunk, meg ami a legfontosabb a táborban, hogy ez nem kimondottan korcsolyatábor, hanem ez egy élménytábor, ez reggel 8-tól délután 4 óráig, ami foglalkozás van a táboron belül, minden edző, meg minden résztvevő, aki segít ebben, megpróbálja kivenni a részét, és nem kimondottan csak a korcsolyázás a tábornak a lényege. Szociális készségét szeretnénk fejleszteni a gyerekeknek, szeretnénk, hogy minél több barátot szerezzenek, jó élményekkel gazdagodjanak.
Az érkező kánikulában várhatóan ismét jelentősen megnő a felhasználói vízigény, ami az ivóvízellátó rendszerek országos léptékű terhelés növekedését vonja maga után. A Kazincbarcikai székhelyű Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT vízellátó rendszerei jelenleg üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak, tájékoztatta a felhasználókat a szolgáltató. Hozzátették, a vízkészletek kímélése, a hálózatok védelme, az ivóvízellátás biztonságának fenntartása és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében továbbra is számítanak az önkormányzatok és a felhasználók együttműködésére a felelős ivóvíz használatra. Annak érdekében, hogy minden felhasználó számára továbbra is biztonsággal elérhető legyen az ivóvíz, a következők betartását kérik. Lehetőség szerint mindenki törekedjen az ivóvíz takarékos felhasználására, mellőzzék, illetve ütemezzék át a nem létfontosságú vízhasználatot, például a medencetöltést, automosást. A közületi fogyasztók ütemezzék a csúcs időszakokon kívülre a jelentős felhasználást, amennyire lehet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiséget, illetve a locsolások gyakoriságát, a reggeli és az esti csúcsfogyasztási időszakban kerüljék az öntözést, valamint pormentesítésre, az utakjárdák locsolására ne ivóvizet használjanak. Felelős szolgáltatóként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nyári csúcs időszakban is minden településen biztonságos legyen az ivóvízellátás. Szakembereink az évek során kialakított és jól bevált protokoll szerint már megtették a szükséges előkészületeket, illetve az esetleges műszaki problémák esetén arra törekednek, hogy a lehető legrövidebb időn belül elhárítsák a hibákat, vagy ha kell, biztosítsák az alternatív ellátást, hangsúlyozta közleményében az ÉR ZRT. Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 28-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, baby. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey. Hey.
Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Nőtt a vendégészakák száma Egerben, de többen választják a szállodákat. Közel 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. A roma kultúra gazdag hagyományai és fiatal tehetségek kerültek reflektorfénybe Gyöngyösön. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Az idei év első 5 hónapját tekintve nőtt az Egerben eltöltött vendégészakák száma, ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy közülük többen választják a szállodai pihenést. Ismertette rádiónkkal Törőcsik Gábor, az Egerváros Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Érdekes tendenciát figyelhetünk meg, hogy a magánszállás helyeken eltöntött vendégészakaszám csökken, ezzel szemben a kereskedelmi vendégészakaszám nőtt, azaz a szállodákban, hotelekben a vendégészakaszám nő. Tehát, hogy Egerben idén nagyjából az első 5 hónapban ott tudjuk a számokat, még nőtt is a vendégészakák száma, de a magánszállás helyeken csökkent. És hát ugye ez több okra vezethető vissza. Hát egyrészt az, hogy a szállodák azok dinamikusan játszhatnak az árral, tehát hogy ők leviszik az árat, hogyha kevés vendég van, és akkor úgy oda csalogatják magukhoz. Hát nyilván, hogyha egy hosszú hétvégen, akkor fel tudják vinni, mert akkor el tudják adni a szobákat. Még egy magánszállás hely nem ennyire. Tehát, hogy ott, ha megnézzük, magánemberek csinálják, nincs egy menedzsment, nincs egy háttérmarketing csapat például, tehát, hogy igazából ez a turizmus ipar nagyon megjelenik a szállodáknál. Hát és ezzel, még hogyha megnézzük azt, hogy egy szállodába akár félpanziósan, kényelmesen a vendég, reggeli, vacsora, wellness például egy nagyobb szállodába automatikusan benne van, vagy van olyan egri szálloda, ugye, ahol a fürdőbe át lehet sétálni ingyenesen. Tehát, hogy ezeket az előnyöket egy magánszálláshely nehezen hozza. Ezzel szemben ugye ott a személyesség, hogyha visszatérő vendégek vannak, akkor már idézőjelben mondom, de egy családi kapcsolat is szinte kialakulhat. Tehát, hogy a magánszálláshelyek meg ez a saját előnyeikre kell, hogy építsenek, de hát nyilván például komfortban nagyon nehéz a verseny egy nagy szállodával.
Közel 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. Idén a korábbi 3000 forint helyett 4000 forintot költenek egy-egy csomagra, így még jobb minőségű eszközöket kaphatnak a tanulók. Összesen 26 intézmény alsós diákjai számíthatnak a tanszerekre. Az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, nem kell külön igényelni. A részletekről Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Az egyik legfontosabb támogatási eszközünk a tanszercsomag támogatása, amely minden nyíregyházi alsós diáknak jár, aki nyíregyházi általános iskolába jár, és ez összesen 3886 gyermeket érint, ez egy friss létszámadat, és 26 intézményben, tehát független attól, hogy ki a fenntartó, állami fenntartású, egyházi fenntartású, alapítványi iskoláról van szó, minden nyíregyházi kisgyáknak jár ez a tanszercsomag. Szeptember 1-én az asztalokon lesz. Gondoltunk arra is, hogyha több az igény, akkor pótrendet is tudunk majd teljesíteni szeptember 15-ig, ami újdonság az idei esztendőben, hogy a tavalyi 3000 forintról 4000-re emelte a közgyűlés döntésével ezt a költségvetési keretet, amit erre tudunk fordítani. Tehát egy picit bővült a keret, bízunk benne, hogy igényesebb és tartalmasabb csomagot fogunk tudni adni, mint amit korábban adtunk. Ez összesen bruttó kb. 16 millió forintot jelent az önkormányzat számára. Ha iskolakezdés, akkor az egyik legfontosabb támogatási program, de én azt gondolom, hogy majd érdemes még visszatérni erre a témára, hiszen vannak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyéb támogatások, vagy egyéb iskolakezdési támogatások, amelynek a fejtét még nem látjuk, de hogyha látni fogjuk, akkor majd erről szívesen adunk tájékoztatást.
Igen. A roma kultúra gazdag hagyományai és fiatal tehetségek kerültek reflektorfénybe Gyöngyösön. A Mátra Művelődési Központ tehetségkutatóján közel 50 fellépő bizonyította, hogy a zene, az ének és a tánc ma is élő része a roma közösség értékeinek. A részletekről tudósítunk Fekete Gábor számol be hallgatóinknak.
A roma hagyományok megőrzése és továbbadása állt a középpontban azon a tehetségkutatón, amelyet a Gyöngyösi Mátra Művelődési Központban rendeztek meg. A versenyre közel 50-en jelentkeztek, akik zene, ének és tánc kategóriában mutathatták be tudásukat. A legtöbb fellépő a hagyományos roma kultúrából merített lendületes táncokkal, virtuóz hangszeres előadásokkal és autentikus dalokkal nyűgözték le a zsűrit, valamint a közönséget is. A szervezők szerint a rendezvény nem csak a tehetségek bemutatkozására adott lehetőséget, hanem a roma kulturális értékek megőrzését és a fiatal generáció ösztönzését is szolgálta. A legjobban teljesítő előadók elismerésben részesültek, de a nap igazi nyertese maga a hagyományőrzés volt, amely ismét bebizonyította a roma zene és roma tánc ma is élő, értékes része a közösségek kulturális örökségének. A résztvevőket hallják.
Mi nagyon szeretjük egymást, meg...
Meg tesók is,
igen,
csoportban.
Igen, és az is a nevünk, hogy a Duranda csillagai. Ezt még nagyon régen adta nekünk Karácsony Dávid.
Spontán csak így jött. Csak így jött, hogy fel szeretnénk lépni. Minden zenén tudunk táncolni, szeretünk táncolni. Így jött.
Mindenképpen a hagyományok érdekében tartom, ami a legfontosabb. És azért, hogy egy kicsit jól érezzék magukat a romák, a vendégek. Ez szép napot szerettem volna mindenki számára.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikáció Dikasztériuma kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét több mint 4 millió felvétel őrzi. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amelyet végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyla pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben, ezért a Kommunikáció Dikasztériuma úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására, írja a Vatikáni Rádió nyomán a Magyar Kurír. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta már a pápákat. A bolonyai Cineteca a filmkönyvtár restauráló központja, amely a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a BookUp dokumentum digitalizációs vállalat. Sforza 48 év után ment nyugdíjba tavaly novemberben. Egy másik fotós Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát az audenciákon, apostoli utazásokon. Francesco soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek, azonban a történelem mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban megjelentek szerte a világon, emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította, tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a Kommunikáció Dikasztériumának prefektusa. A cél visszaadni a világnak a 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított, összesen több mint 4 millió 700 ezer fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok is megmutatják azt, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni napilap kérésére két kisebb szobából kialakítva rögtönöztek egy fotóstúdiót, melyekből az egyik egy lépcső alatti helyiség volt. Az évek múlásával létrejött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül beszéli el az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában, a fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése, ha szükséges restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a kommunikáció dikasztériumának prefektusa aláhúzta, ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik. Emlékeztetett arra is, fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető. Közeledik Detkés kápolna római katolikus plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz, szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség, és kérik a lelki gyakorlatra azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen is tudnak lenni. Verdi Requiem, egy nagyszerű előadás következik az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival Choir, Miks Adrián szoprán, Sök Atala mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus, az Eranova zenekar, vezényel Michael Alber, 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész 11 országból, akik a produkcióval jelen lesznek, tehát az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. A Miskolci Görögkatolikus Romaszak Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Romaszak Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáink kanyargó, áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Külle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szent Imre bagolyírtástól egészen Gajatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, elmélkedésre és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A Zarándok út kiinduló pontja a Felső Máta szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárdi János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyírtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon állattartással a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal 6 állomást érint, bagolyírtás, Stella katolikus egyházi üdülő, Falloskúti béke királynőjek egy templom, Mátra Szent Imrei Szent Imre templom, a Háromfalú templom a Szent István király templom, egy kilátópont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Gajatetőn, a Magyarok Nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes Miset című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR kódok segítségével a zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomáshoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de könnyebbséget jelenthet, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. A terepviszonyok tekintetében az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Megfordítható az irány, a zarándoklat Gajatetőről indulva bagolyírtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Ami a tájékozódást és az ellátást illeti, az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mepi.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás, például a Mepi vagy a Locus Map használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral vagy powerbankkel felszerelkezve útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, bizonyos szakaszokon egyáltalán nincs elérhető hálózat, érdemes erre is felkészülni, néhány térképet szintén előre le lehet tölteni. Vízvételi lehetőség van a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél. A Zarándok út természetesen saját személyes szándékra, egyéni elmélyülésre is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az egyházközségi nővérek társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, hogy keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hétmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
veux venir au monde les yeux fermés, sans rien voir venir ni laisser entrer. Il suffit d'ouvrir sa porte au hasard.
Újabb nemzetközi tornát nyert meg a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója Petrimán Patricia. Megtartották az Esterházy SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról a Nyíregyházi Sportcentrum úszója Szabó Regina. BL 8-at döntő, kupa ezüst, bajnoki bronz, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb nemzetközi tornát nyert Petrimán Patricia. A Nyíregyházi Sportcentrum 51 kilós súlycsoportban induló ökölvívója a németországi Brandenburg kupa döntőjében a hazai színekben versenyző Rovira Rifarterra Josefint verte egyhangú pontozással. Petrimán ebben az évben negyedik torna győzelmét ünnepelhette. Legközelebb az augusztus 10-én kezdődő szerbiai U19-es Európa-bajnokságon lép szorítóba. Megtartották az Esterházy SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. Kocsis Csaba vezetőedzőt hallják.
Most találkozunk először így közösen, van jó pár új játékos, szerintem 6, ha jól számolom, és nyilván van új stábtag is, ezért most ismerkedünk meg egymással, illetve megbeszéljük az alapdolgokat, hogy mik várhatók a szezon következő előttünk álló részében, illetve elvégezzük azokat a felméréseket, ami az erőléti edzőnek a munkájához szükséges. Szép kihívásokkal küzdenek nem csak a sportolók, az edzők is, illetve minden ki, aki itt körülöttünk dolgozik. Egy magasabb osztályba lépünk, ahol nagyobb követelmények, erősebb ellenfelek, erősebb klubok, jobban szervezett klubok, mint amik az alsóbb osztályokban vannak, úgyhogy ez egy ilyen komplett kihívás lesz mindenkinek, hogy megfeleljünk azoknak a követelményeknek, ami előttünk áll. Nyilván az első osztályról beszélünk, és nyilván ott a legjobb magyar csapatokkal fogunk játszani, és nyilván közöttük van olyan, aki nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartozik, sőt, talán egy-két olyan csapat is, aki a Európa meg a világ legjobbjai közé tartozik. Nyilván mi nem ehhez a szinthez fogunk tartozni, de igyekszünk felvenni velük is a versenyt, illetve fejlődni szeretnénk, hogy minél közelebb kerüljünk majd ahhoz a szinthez, ami elég lesz ahhoz, hogy jövő szezon után is ebbe az osztályba maradjunk. Mikor mi a cél? Nyilván most a felkészülésnél itt sok minden szóba fog kerülni, de a legfontosabb az, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy el tudjuk kezdeni majd a bajnokságot kompletten, sérülések nélkül, a lehető legjobb fizikális állapotba, és nyilván el kell kezdeni majd építeni azokat a dolgokat is, ami taktikailag is olyan szintre visz minket, ahogy fel tudjuk venni a többi csapattal a versenyt, úgyhogy ez egy építkezés lesz. Sok új játékossal ez ilyenkor mindig nehezebben indul be, de egy szép feladat. Ez a legtöbb csapat életében az így szokott lenni, tehát ritka az, amikor szezonról szezonra egy-két változás van csak egy csapaton belül.
Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Urbén Tamás tanítványa a 100 méteres hátúszásban bajnoki címet szerzett, 200 háton pedig harmadikként csapott a célba. Urbén Tamást a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
Nagyon-nagyon régen, emlékeim szerint 5-6 éve volt utoljára országos gyermekbajnokságon bajnoki címünk, és az, hogy még meg tudtuk a 200 háton ezt ismételni, tehát 100 háton sikerült bajnoknak lenni a Reginának. Tavaly év folyamán a 200 háton volt bronzérmes, ott idén évre bronzérmes volt, de egy sokkal-sokkal másabb mezőnyben és egy nagyon jó idővel. Én úgy gondolom, emellé még az 50 gyorson is döntő tudott úszni, 5. lett egy sprint számba, hogy nagyon jó bajnokságot zártunk, és ez tovább predesztinál minket arra, hogy a serdlőn is döntő eséllyel induljunk.
Budapesten a BVSC úszodában rendezték meg az országos bajnokságot. A 13-14 évesek versenyén a Nyíregyházi Sportcentrum 7 úszóval indult, akik az egyéni számok mellett 5 váltószámban is rajtkőre álltak. A 74 egyesület közel 400 sportolója között helyt álltak a nyíregyháziak, többen egyéni csúcsot úsztak. Szabó Regina 2 éremmel tért haza a fővárosból. Bár a fiatal úszóhölgy terveiben egy érem megszerzése szerepelt, egyáltalán nem bánta, hogy kétszer is felállhatott a dobogóra.
Elsősorban az volt a lényeg, hogy ugyanúgy, mint tavaly, egy éremmel legalább hazatérjek. Nagyon szerettem volna országos bajnok lenni, és ugye ez valóra is vált. Azt nem gondoltam volna, hogy még egy éremmel fogok hazatérni, és nagyon megörültem neki, és jól meglepődtem rajta.
Urbin Tamás elmondta, már körvonalazódik, hogy mely számokra helyezik majd a hangsúlyt nála, de egyelőre minden úszásnemben versenyez a 13 éves tehetség.
Én úgy gondolom, hogy neki az 50 és a 100 méter lesz a fő száma, de természetesen még a fiatal korára való tekintettel ússzuk minden versenyszámot és minden úszásnemet, és azt szeretnénk most a serdülőbajnokságon bizonyítani, hogy elindul a pillangótól a mellúszásig mindenben. Ami neki nagyon jól fog menni, azt erősítjük továbbra is. Jövőre EOF korosztályos lesz, tehát a 14-15 évesek első nemzetközi szintjére lép. Én nagyon bízom benne, hogy ő lesz az a hátúszó, akire elsősorban számítanak majd a válogatottnál, és ha ezt fenntartjuk, akkor innentől határa csillagos ég.
BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronz, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az majd minden olyan célunkat elértük, Bajnok Ligája 8-at döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Az a 44 pont, ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a Bajnok Ligája. Tehát ezt két éve is tudtuk, két éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a Bajnok Ligájában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk két bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnosz Podgoricán, egy idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen egy gólos vereségen, de jó éremú két BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abban a mérkőzésben, hogy volt két bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből két BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a Bajnok Ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
Ábrók Zsolt beszélt a kupa ezüstéremről is.
Jó ez a sorsolás, meg örülünk, hogy ez így kijött. Egy 5 év után most megint ugye a két nagy összekerült az elődöntőbe, de azért egy magyar kupa mérkőzés egy elődöntő a Moson-Magyaróvárra, ugyanúgy áll neki a Moson-Magyaróvár a Debrecen elleni mérkőzésnek, mint ahogy most nem a csapatokat akarom összehasonlítani, a méreteket vagy az esélyességet, hanem azt, hogy egy mérkőzésen bármi eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy mi egy Fradinak vagy egy Győrnek úgy megyünk neki, hogy egy meccsen bármi lehet, a Móvár is így ment neki, tehát hiába, hogy előtte egy héttel vagy kettővel itthon nagyon vertük a Moson-Magyaróvárt, azért a kupa az mindig egy másik történet. Örülök neki, sajnálom, hogy Jovi megsérült, és nem tudtunk kvázi, most nyilván Nira nem volt már akkor, de úgy értem, hogy abban a csapatban tudok teljes kerettel neki menni a Győrmesnek, akkor azt mondom, hogy ez megint egy másik kávéház lett volna, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek.
Az együttes kiválóan szerepelt a Bajnokok Ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívvel, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott az egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meglett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meglett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. perc, amikor az Ali belőtte a hetest, és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zolinak is az 5. éve volt, személyi jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és hát nyilván ezek a lehetőségek az, hogy Bajnok Ligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor nincs, sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
Beszélt a jövőbeni tervekről is.
Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig, majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline-a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előre lett a túl, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára léphet, így nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodóan felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratali Struca eleve ugye jobb szélen a Tublannak a váltótársa lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így ezért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet, a Jovi is és a teljes csapat meg lehet. De a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Amit bírsz, ez a szép vidék mindenki. Hisz a nap körbe jár, fénye mindent elér, az örök lét, ami benned él, mert az élet az Úr, lelkünk szárnyaló.
És egyedül kell boldogulj, Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.